Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fiévával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
Szép jó reggelt mindenkinek, április 11-e van, csütörtök 7 óra 8. Jó reggelt Andinak, Évinek.
Jó reggelt, sziasztok, jó reggelt.
Jó reggelt Kincső, jó reggelt Bence. Jó reggelt,
vidám ez a csütörtök reggel.
Gyönyörű, imádom.
Igen.
És végre kialudtam magam én is.
Jaj, de jó, ennek lehetetlen.
De figyeljük meg, hogy miben lesz más ma, és akkor 10 órakor referáljunk vissza.
Itt van a kis párnám alól.
Ja, hogy hozta. Ja, hogy közben... értem, majd néha elszenderedik.
Nagyon készül. Leo és Szaniszló napja van ma, képzeljétek el, ők azok, akik a névnapjukat ünneplik, és hát kérem szépen, ma van a költészet, a magyar költészet napja. Így József van. Attila születésnapján tartjuk ezt. 1964 óta egyébként, április 11-e, és ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadó estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, versenyekkel tisztelegnek, ugye a magyar Lira előtt egy időben én is rendszeresen szoktam járni a régi általános isimbe, a szavaló versenyekre. Persze. Ilyenkor zsűrizni, meg minden, és akkor én így mindenkinek olyan szívesen így mindig max pontokat adtam, én nem tudtam különbséget tenni soha, én voltam mindig a síros jó fej, mint a Sofi, az Andi egyébként.
Abszolút, én a Sofiba járok a költészet napján, most ebben az évben nem tudtuk időben kikalkulálni, de ott voltam, és képzeljétek, hogy mindig megkérdezem, hogy hány induló van, és akkor ilyen, hát nem mondjuk el, mondom, mert akkor mindenkinek hozol valamit, és azt csinálom, hogy akkor ilyenkor tudod, 45 gyerek, akkor az 45 radír, ceruza és jegyzetfüzetkészlet, 45 csoki, 45, mert én mindenkit becsülök, aki egyáltalán vesz magánerőt és verset tanul, vagy prózát.
Hát meg egyáltalán a versek annyi mindent tudnak adni nekünk, tehát én nagyon-nagyon oda vagyok a versekért, a magyar versekért különösen, tehát hogy a magyar szerzőket. Arany János egyébként a kedvencem, eleve lenyűgözőnek tartom, hogy mekkora hatalmas szókincsen rendelkezett ő maga egyébként, ez az egyik dolog. A másik az, hogy ebből mennyit használt is, mert ugye van az aktív szókincs, meg a passzív szókincs, ezt nyelvtanulásnál is tudjuk, hogy mi az, amiről tudjuk, hogy mit jelent egyébként, de amúgy nem használjuk, ez ugyanúgy az anyanyelvünkben is megvan, és mi az, amit meg használunk is, és be is építjük a mindennapokba, és hát Arany Jánosnak magasan a legmagasabb volt az aktív és a passzív szókincse is, tehát hogy azért őt olvasni már eleve az, hogy így lubickolsz a magyar nyelvben, hogyha Arany Jánost olvasod, meg én még az egyetemen tanultam a magyar szakon Arany Jánosról egy nagyon cuki történetet, és ezt én mindig el szoktam mondani, és annyira imádom, hogy ugye, hogy honnét tudják ezt a történetet, vagy ki mesélte, ki jegyezte föl, azt nem lehet már tudni. De hogy annó összegyűltek ők is ilyen klubokba, nem kávéházakban, hanem szalonokba ugye egymásnál, és akkor a férfiak, az író férfiak azzal szórakoztak, hogy pikáns verseket írtak, vagy római epigrammákat egymásnak, adott téma volt, és akkor földobták ezeket a témákat, és akkor ugye ki tudja a legszórakoztatóbb, legpikánsabb, legizébb verset írni. Állítólag mindig Arany János nyert egyébként, és abban a pillanatban dobta be a tűzbe, hogy meg ne maradjon, és hogy az utókor számára ez soha többé ne legyen fellelhető sehol, mert ő egyébként ugye nagyon konzervatív volt amúgy a magánéletében, vagy legalábbis a történetírók ezt mondják róla, úgyhogy nekem Arany János a kedvencem.
De hogyha már itt tartunk arról, hogy azért versek szépek, és a gyerekeknek szoktam mondani, hogy azért, amikor szép versekről beszélünk, akkor nem kell úgy elképzelni, hogy ezek baromi unalmas dolgok, hanem csodálatos is tud lenni, és ha nevetni akar az ember, akkor Koszkolányi Dezső és Karinti Frigyesnek ugye a pár állandó párharcára kell gondolni, és rögtön ugye a nyár-nyár-nyár Kosztolányi Dezső versnek az első betűit, ha összeolvasod, akkor azon, hogy nyalt ki a seggem Karinti, ezt azért merem kimondani, mert ő írta. Tehát, hogy rögtön itt kezdődik, és ezt a gyerekeknek mindig megmutatom, hogy van egy ilyen vers, és akkor mondom, hogy ezt is meg lehet tanulni. Ó, hogy ez milyen csodálatos. Hát nekem nagyon speciális kapcsolatom van a versekkel, én nagyon korán kerültem a versekkel kapcsolatba. Gyakorlatilag, hogy olvasni tudtam, verseket kezdtem el olvasni, és a családomat azzal terrorizáltam, hogy ezeket a verseket elő is adtam adott pillanatokban. Édesanyám akkor nyúlt hozzám rendesen, tudatosan más verseket kezdett tanítani, amikor először bementem a szobába, és azt mondtam, hogy üljetek le, mert megtanultam egy verset. És odálltam, és József Attila Kései sírató. Tehát, hogy azért azt tudjátok, hogy ez egy nagyon kis vers. Depresszív vers. József Attila
minden
sem
minden szavaló versen elmondják a gyerekek.
Így van, és hát nem tudom, hogy miért egyébként adnak ilyet a kezükbe, de hát én is elszavaltam 8 évesen, és akkor az anyukámnak kikerekedett, azt hiszem, az életben nem felejtem, és azt mondta, hogy tücsök beszélnünk kell. Én akkor mondta, hogy mit szólnál hozzá most, amikor Zeg Zoltán tanulnál, meg Donászi Magdát, meg szóval, hogy Móra Ferenc mesét olvasok neked inkább, mert akkor úgy tűnik, hogy tetszik, tetszik, mert szépen rímel, de még ezt nem fogod érteni. Én rengeteg vers és prózamondón indultam, hát ugye ez az útja annak, amikor az ember színész akar lenni.
Vagy
és,
rádiós.
Vagy rengeteg vers, prózamondót, voltam gyémántfokozatú versmondó, amit el lehet, határon túl, határon belül mindenhol. Kazincérmes is, amikor láttam, akkor is egy olyannal, hogy megdöbbentsem a kedves hallgatóságot, hogy nehogy véletlenül olyan legyen, amit mindenki mond, hanem direkt olyat választottam. Szóval természetes, hogy a versek benne vannak a mindennapjaimban, és én nagyon szeretem a kortárs költőket is, és előszeretettel olvasom a verseiket.
Én elsősorban rajzoltam kicsinek, viszont hogyha belegondolok abban, nekem ilyen korszakaim vannak inkább, tehát hogyha éppen amilyen fázisban vagyok, olyan versek tetszenek. És most egyébként a meséről eszembe jutott nekem Süsű a sárkány, a Pompom, a Mirmur, ugye ők mind Csukás Istvánhoz kötődnek, és Csukás Istvánnak nem csak ilyen gyerkőc versei vannak, hanem bizony van egy szerelmes verse is, és én most szerelmes vagyok, és nyilván nekem most ő az első. Úgyhogy
de hoztál is?
Én hoztam, igen. Hát Csukás Istvántól hallottatok már szerelmes verset?
Igen, de azért meghallgatom
tőled. Te biztos
tőled, én igen.
Na, ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád vezetett. Ne törődj most a kitérőkkel, én is úgy jöttem, ahogy lehetett. Hol van már, aki kérdezett, és hol van már az a felelet, leolvasztotta a nap a hátamra fagyott teleket. Zötyögtette a szívem, de most szeretem az utat, mely hozzád vezetett.
Jaj, Attila, nagyon de szerencsés igen. vagy. De
gondoltad
szép.
Volna, hogy ma reggel és szavalni fog István. A szerelmed a rádióban neked egy Csukás István verset.
Na és te, Kriszta?
Én elhoztam a szerintem magyar irodalom legszebb sorait, és akkor találjátok ki, hogy melyik műből való egyébként. Így hangzik, hogy nosza sírni kezd zokogni, sűrű zápor könnye hullván, liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy hattyú tollán.
Ismerős, de fogalma.
Arany János ő is.
Arany János,
és akkor elmondom az utolsó sort, ami egy refrén, akkor lehet, hogy rá fogtok jönni, hogy melyik verséről van szó. Ó, írgalom atya, ne hagyj el.
Nem tudom.
Ágnes asszony a patal.
Igen.
És ez az Ágnes asszonyban van, amikor ugye a bíróság előtt be kell vallja a bűnét, és akkor mondja ezt ez a liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy, hattyú tollán, tehát így leírni azt, hogy potyognak valakinek a könnyei. Hát én ezért rajongok Arany Jánosért. Egyébként meg a balladáiért különösen, tehát azokat én nagyon szeretem.
De szép, most meg is kívántam, hogy elolvassak egy Arany János balladát. Én nagyon szeretem a Fülemilét, meg a Bajuszt, az a nagyon sok verset nyertem. Én egy kortárs költőnek a versét hoztam el, ami az én hitvallásom, és egy kicsit ilyen bevallás, így Sohonyai Attila, nem tudom, ismeritek-e
őt.
Az a versének a címe, hogy 21. A lelkem sohasem volt játéktárgya, mégis mindenki kezébe adtam. Tessék, tiéd, bánj vele, amint akarsz. Valahogy mindig naív voltam. S kézen közön akár az érték fogyott, és egyre kevesebb lett. Mindki megkapta, rosszul becsülték, és hát így is adták vissza nekem. Az idő telt, és rájöttem, hogy nem játéke játék, és az pláne, ha folyton vesztek. Ezért egy idő után őriztem belőle, mi még épp, de annyira, hogy már nem mutattam senkinek. Nem vagyok öreg, de fiatal sem, bár megélésre azt mondom sok is. És nem érdekel, ki hiszi, ki nem, én féltem, mi belőlem maradt mind. És nem érdekelnek fölös szép szavak, eskük, se bálványígéretek, pláne kik így megváltoztatni akarnak, mert a lecsupaszított egészem átlát minden szitán, és sokan nem tudják, mi vagyok, büszke dicsőség. Mert elveszíthetem mindenem, állhatok, dőlhetek, csalódhatok, és lehet még bármi, ami széttép, de már nincs olyan, hogy elvesszen az én.
Teljesen más bolygón vagy.
Ez gyönyörű az a vers. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a verset nagyon sokszor nyúlok hozzá, amikor valami olyan van, hogy az ember így elgondolkozik, arra a költészet napja, a magyar költészet napján is elgondolkozom, hogy az elmúlt tavalyi költészet napja óta mennyi minden történt. És az embernek így egyszer csak eljön az idő szerintem mindenki életében, hogy saját magára kell koncentrálnia. Hogy én vagyok a fontos, és nem kellenek már azok, akik azt mondják, hogy legyek másmilyen. Mert én így vagyok tökéletesebb a világban.
Nekem azért tetszett nagyon-nagyon ez a vers, meg általában azokat a verseket szerettem, főleg a magyar irodalomban is, amik érthetőek elsőre is. Tehát, hogy én nem szeretem azokat a nagyon megfejtős verseket, amikor így mögé kell nyúlni, és akkor van egy-egy mondat, egy gondolat, és akkor próbáld meg összerakni, és akkor tudnod kell hozzá azt, hogy az adott költő éppen akkor milyen életszakaszban volt, milyen ciklusban, ki volt a szerelme, ki bántotta, ki nem. Tehát, hogy ez a vers is olyan, hogy így meghallom, és azt mondom, hogy oh, annyira nekem szól, és értem minden szavát. Tehát, hogy szerintem ezek azok, amik igazán mély versek, és persze József Attila is, meg Adi is nagyon-nagyon gyönyörű, de nekem valahogy ők nem annyira, hanem inkább ez a vonal.
Drága Kubik Anna szokta mondani, hogy egy vidám Adit elszavalni az elég nehéz, mert nem volt túl vidám versekben bővelkedő, és hát hozzáteszem, hogyha már így a versek, és így beszélünk a költészetünk napjáról, hogy mennyire borzasztóan szerencsések vagyunk, hogy ez a magyar nyelv, ami nekünk adatott, amit mi is itt használunk napról napra, hogy milyen kincs van a kezünkben, és mennyire nem vigyázunk sokszor rá, és mennyire elbagatelizáljuk ezeket a szép szófordulatokat. És én olyan boldog vagyok, amikor egy-egy gyerekkel foglalkozom, és azt mondja, hogy én nagyon sokat olvasok, és mondom neki, hallom, tudom, de a szókincsedből, a gondolataidból, hogy mered, nagyon sok gyerek keres meg azzal, hogy képzeld, verset írtam, meghallgatod, és én boldogan meghallgatom. Olyan csodálatos dolgokat tudnak ők is írni, és használják ezt a szép nyelvet. Úgyhogy ez ilyenkor nekem nem csak a magyar költészet napja ez a nap, hanem a magyar nyelvnek, a szeretetének a napja is. És ilyenkor mindenkinek azt ajánlom, aki hallgat minket, hogy ti is olvassatok minél több verset, és ha nem máskor, akkor a Magyar Költészet napján, itt április 11-én.
Megmondjátok el nekünk, bocsánat, hogy mi a kedvenc versetek. Igen. Például ezzel is lehet nyerni nálunk 20.000 forint értékű ajándékcsomagot, hogyha a Messenger üzenetben bekövetitek a valódi nőket, és akkor most Messengeren üzenjétek meg nekünk, hogy mi a kedvenc versetek, és mi ezt nagyon-nagyon szívesen vesszük, és el is fogjuk mondani, vagy legalábbis a vers címét mindenképpen közzétesszük, hogy milyen versek azok, amiket eszünkbe juttattatok ezen a mai napon. És akkor nézzük azt, hogy persze a költészet napja és a versmondás után mi minden lesz még a mai valódi nőkben, mert hogy ma már azért ritkább, sőt talán furcsa is, hogyha valaki a szerelmével a házasság előtt nem él együtt. Ugye régen az volt, hogy
rögtön
összeházasodtak, és akkor lehetett összebútorozni, és akkor vinni a stafírunkat, de hát ugye nem is tanácsoljuk mi sem ezt senkinek. Egy komoly mérföldkő azért egy párkapcsolatban az összeköltözés. Na de hát egyrészt nem szabad rábólintani könnyelműen, másrészt azért húzni, halasztani sem érdemes olyan nagyon-nagyon sokáig. Na, hogy mi a helyzet nálunk az összeköltözés kérdésével, gondolatával, meg úgy általánosságban, mi a trend ma, erről fogunk beszélgetni nem sokára.
Utána pedig a bakancslistákkal fogunk foglalkozni, mert egy bakancslistán aztán rengeteg program szerepelhet, de egyáltalán miért van szükségünk bakancslistára, meg vajon mi van a sajátunkon, azt majd 8 óra után eláruljuk, és a szakértőt is megkérdezzük majd, hogy miért is van szükségünk bakancslistákra.
9 óra után pedig az egyik legnagyobb feladatunkkal foglalkozunk, még pedig azzal, hogy hogyan tudjuk feltétel nélkül szeretni magunkat és elfogadni magunkat, főképp a testünket. Tomaskó Bernadett plusz size aktivista és modell érkezik hozzánk, és segít nekünk, illetve azoknak, akiknek ebben gondjaik vannak 9 után.
Spanyolországban fogjuk őt egyébként bizony majd kapcsolni, úgyhogy izgalmas lesz a mai reggelünk is.
Vagyunk.
A valódi nőkben igyatok velünk egy kávét, hallgassátok meg velünk közösen a híreket, mit minden történt a nagyvilágban.
És küldjétek el a kedvenc verseteket Messengeren.
Így van, aztán összeköltözünk.
Jó ébredezést mindenkinek!
Jó reggelt mindenkinek a 98.6 Manna FM-en, a csütörtökbe vágunk bele a valódi nőkkel, és itt van a stúdióban Andi, Évi, sziasztok!
Sziasztok, szia Kriszta! Sziasztok!
Bence Kincső, és már megünnepeltük, és szerintem nagyon méltó módon megemlékeztünk a költészet napjáról, elhoztuk a kedvenc verseinket, úgyhogy volt egy kis szavalás is, nem gondoltam volna, hogy egyszer egy rádió műsorban ilyet is, mert így kezdtem rádiózni egyébként, hogy legelőször egy verset mondtam egy március 15-i ünnepségen rádióban. Amúgy, és aztán most eltelt 30 év, és megint verset mondok egy rádióban. De a téma, amit viszont most fogunk egy kicsikét boncolgatni, az az összeköltözés témája. Bizonyán. Szerelem, eljön az az idő, amikor azt mondod, hogy nem tudod elengedni már a másikat, meg praktikus okai is vannak, hogy ne kelljen mindig azt a fogkefét, fogkrémet cincálgatni, legyen ott nálad, melletted, veled, vagy te menj hozzá. Szóval nálatok hogy volt ez az összeköltözés kérdés téma?
Hát volt olyan korszakom, amikor nekem összeköltözésnek számított már az is, hogyha van egy fiókja a páromnak. És ezt mondom ezt nőként, tehát igen, mert annyira aktív életet éltem, folyamatosan dolgoztam, gyerkőc előtt voltam, partizni jártam esténként, tehát az már egy nagy dolog volt, hogy legalább valamennyi cucca ott van nálam a páromnak. És egyébként nyilván, ahogy egyre idősödök, gyerkőccel vagyok, hát nyilván itt is azért megmarad az, hogy szeparáltam, van lakásom, de azért milyen jó lenne összeköltözni. Tehát minden korszakomban ez nekem mást jelentett. Nektek mit jelent az összeköltözés tényleg?
Összebútorozni, bár ahogy Gáborral szoktuk mondani, mi összenejlonzacskóztunk.
Igen, mindent.
Az? Mindent, igen. Nekünk volt benne némi kényszer is, mert nekem vége lett a kollégiumi létemnek, és mivel annyira együtt szerettünk volna lenni folyamatosan, hogy Gábor azt mondta, hogy hát igazából ő is elköltözne pont otthonról, mert mi 20 évesen szerelmesedtünk össze, ugye 22 éve, és valahogy így a kényszer is hozta, de nem is volt más alternatíva benne a fejünkben sem. Tehát nem úgy kényszer volt, hogy jó, hát akkor egyefene, hanem hogy valahogy annyira természetes volt az egész, hogy képzeljétek el, hogy április 5-én ismerkedtünk meg úgy Isten igazából, és mi május 5-én már egy albérletben voltunk a kettecskén, mert a közös életbe annyira belevágtunk, és egyáltalán nem bántuk meg, mert mi egymás mellett tanultunk meg egy csomó mindent, de ezt hozzáteszem azt is, ez egy másik, azért speciálisabb szerintem, mind a ketten ugyanabban az anyagi helyzetben, ugyanabban az életkezdési fázisban voltunk, azért ez egy másik dolog, mint te, aki felépítesz egy életet, és igenis félve engedsz be magad mellé mást a fiókjába meg. Szóval, hogy ne legyen a terhedre ugye minden napokban egy férfi. Én pedig úgy voltam vele, meg Gábor is, hogy hát mi egyszerre csinálunk mindent. Kedvenc sztorimat elmondom, képzeljétek el, nagyon szegénységben éltünk, de nagyon boldogok voltunk, és egyáltalán nem bánom. 125 forintunk volt egy hétre. És Gábor annyira gáláns úri ember volt, hogy hétfőn reggel, mielőtt elindultam én próbára, ő meg, hát meg volt már véve a bérlet, meg ilyenek megvoltak, tehát 125 forint, azt eltudjátok, ez akkor se volt sok. Azt mondta, hogy figyelj ide, én nagyon szeretlek téged, ezért úgy döntöttem, hogy te kapsz 75 forintot, én meg 50-et. Mondta, ilyen romantikus dolgot életemben nem. 75 forint.
De mit lehetett akkor 75 forintért kapni?
Tudtam venni egy jó kurtot és két kiflit, akkor még 75-et az 22 évvel ezelőtti sztori volt, de hogy így annyira...
Hát egy kefire meg egy kiflin el lehetett élni egy hétig majd,
persze,
hogy nem.
Hát voltak ott mindenféle dolgok, de a legjobb az volt, hogy az alattunk lévő kisbolt, ahol laktunk, hát ez itt a 8. hogy a keleti környékén egy olyan lakásban éltünk először szerelemben, amiben igazából nem volt még toalett sem, tehát nem volt mosdó, hanem tudjátok, a körfolyosó végén volt. És ez azért volt vicces, mert én már akkor is ugye ilyen takarítómániás voltam, és ezt közösen kellett használni egy másik emberekkel. Szóval én úgy jártam ki, hogy volt egy készletem a domestosszal, a törlővel, a mindennel, és én szétfertőtlenítettem mindent. És akkor Gábor mondta, hogy
Gábor, hova mész pisilni?
És ez így volt. És télen, amikor, hogy tudjátok, esik a hó, de hát csak vannak szükséges dolgok, elindultam ezzel a készlettel, és Gábor így, hogy ez komoly, hogy képes vagy belebújni a bakancsba, és áttotyogni, hogy mondom, igen, én ezt
nem... De ezt nem úgy kellett egyszerre időzítitek, hogy egyszerre menjetek, és akkor egy takarítással megoldod a kettőtök.
Volt olyan, neked nagyon sokat nevettünk ezen, mert hogy ilyenek voltak, hogy hazaértünk, így Gábor rám nézett, és azt mondta, hogy kell pisilni. Mondom, miért? Nyitva van az étterem. Ja. Ott mellettünk volt, hogy étterem. Sziasztok! Szóval azért meg lehetett oldani. De szóval, hogy az összeköltözés számunkra egy ilyen együtt történő dolog volt. Tehát, hogy annyira egyformán. Valószínűleg, hogyha én egy gazdag úrilány vagyok a budai lakásomban, és jön egy srác, nem biztos, hogy ilyen könnyen beengedem az életembe egy hónap után, hogy lakjunk együtt, de ez ilyen szükséges jó volt, hogy együtt tapasztaltuk meg ezeket a dolgokat. Hozzáteszem, olyan boldogok voltunk, hogy az se érdekelt, hogy mi van, csak legyünk együtt minden.
Na jó, többen. De mondjuk képzeld el azt a szitút, hogy budai lány vagy, ott van a lakásod, és akkor megérkezik a fiatalember a biliárdasztallal.
Ja, a kitömött egérrel, gyűjteménye.
A kitömött egérrel, mondjuk én ismertem olyan pasit, akinek ilyen náci zubon gyűjteménye volt, yes. Meg porcelán, meg nem tudom mi, tehát, hogy és akkor azt így vitrínbe hozza magával, és akkor minden reggel, amikor kinyitod a szemedet, akkor nem magamról beszél,
de hogy így,
nem.
Már...
Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk ilyeneket el tudsz képzelni, mert a vígjátékok miről szólnak mindig, hogy a csaj berúzsaszínezzi, meg beillatozza a férfi kuckót, meg a férfi otthont, nem? Tehát minden vígjáték erre alapoz az összeköltözés szituációjánál. Na de mi van fordított helyzetben, hiszen nagyon sok nő él már egyedül, uh-huh. és ha mondjuk az lenne a cél, mert nyilván mindenki azért valljuk be, hogy úgy vagyunk összerakva, meg összeállítva, hogy az a cél, hogy összeköltözzünk valaki, hogy megtaláljuk a szerelmünket, az életünk párját, és hogyha ő jön oda, mert közelebb van, kényelmesebb, bármilyen oka lehet ennek, és akkor mit tudom én hozza a nem tudom én milyen játékgépet, vagy a biliárdasztalt.
De még nem is kell, hogy azt hozza. Nekem van egy olyan barátom, aki mindig nyavajok, hogy nincs senkie. Tehát, hogy mióta ismerem 30 éve, ezt hallom, hogy neki soha nem lesz senki, mert ő nem. Közben olyan életet él, hogy mondjuk van valaki, aki együtt van, ő egy lány, és együtt van egy fiúval már úgy hónapok óta, és az a fiú oda följár hozzá, akkor kiborul azon, hogy a fiú vett magának a non-stopba egy fogkefét, és azt oda letette, és ezen így kiborul, hogy ez nem, nekem ez nem fog menni, én ezt nem írom. Mondom, akkor hogy lesz így párkapcsolatban, nem találkozhatok mindig az utcán, mondom, mert nem vagy 6 éves, hogy összefutok a játszótéren, hanem hogy ez egy izé. Tehát van, aki nem is engedi be az életébe az összeköltözés lehetőségét se tartja szem előtt, ami meg hát ugye igények, hát van akinek ez az igény, van akinek egyébként ez így baromi kényelmes, van olyan is, csak én azt nem érzem olyan párkapcsolatnak, olyan szorosnak, hogy egyébként én hazajárok aludni. Na, szóval furcsa ez.
Aha, van nektek ilyen tiltó listás, hogy mi az, amit nem hozhatnak be például?
Tehát, fegyver.
Aha.
Fegyvert semmiféleképpen a házban nem
tűrök el. Hámozó kést se.
Hát a fegyvernek minősülő tárgya, tehát hogy mondjuk fegyvernek minősülő eszköz, tehát pisztolyt, tőr, kard, ilyeneket nem.
Karabély.
Tehát, hogy lebehozhatja lenn a garázsban, és azt be kell zárni, és el kell kódolni, mert én nem akarok annak a felelőse lenni, hogy azt valaki megfogja, és megsebesíti magát, vagy én magam, tehát, hogy nem. A fegyver az kizárt. A drog.
Na, csak
nem
ilyenek.
Hozhat be a drogot.
Kígyó.
A kígyót az hozhat, az nincs.
Na, nekem az nem. Tehát a pókok, a kígyók, exek, tehát ezek így abszolút kizáró dolgok.
Tehát Atti nem viheti az a volt saját.
Nem, hát nincs dolgunk egymással. Nem, azért tudod, ilyenkor már, amikor...
A kígyó gyomrában sem hozhatja az exet.
Jó, ez azért nem annyira vicces, mert ugye mind a kettőnknek vannak már gyerkőcei, mindenkihez tartozik szülő, tehát hogy így vannak. Szerintem ezek ilyen határhúzások,
jó, de nem
és
költözik
fontos.
Oda, hát érted? Tehát,
de be se teheti
hát,
a lábát,
nincs
hogy
dolgunk,
mit tudom én.
Akivel nincs dolgunk, aki azzal nincs dolgunk.
Értelek, de most nem azt mondom, de hát, hogy valószínűleg a gyereknek az anyja, az nem fog oda költözni hozzátok.
Nem,
de hát
biztos,
azért,
hogy nem.
Na, hát a, de hát a te exet se fog oda költözni.
Nem, biztos, hogy nem.
Viszont ha pókkal jön és kígyóval, akkor
az,
meg is vered.
Az is necces, igen. Nem, amúgy nincsen egyébként, nem, nekem így nincs ilyen,
neked
hogy tiltó
van
lista.
Valamilyen tiltó lista, hát a náci kabátgyűjteményen kívül.
Az azért úgy ütött.
Azon kívül nincs.
És figyeljetek, gondolkoztatok már azon, hogy mondjuk két fürdőszoba, különálló fürdőszoba? Mi lenne akkor? Tehát szívesen mennétek? Most ne azon gagyoljatok, hogy van-e pénzetek rá, vagy
van
lehetőségetek.
Van nekünk két fürdőszoba.
De hogy úgy szerintetek az jó dolog-e? Vagy külön hálószoba?
Nem, azt nem. Én rehabilitálódni szoktam a vendégszobában, de az mindig valaminek aha. az oka. Ha például olyan beteg vagyok, vagy valami, és nem akarom átadni neki, aha. vagy hogy nem akarom zavarni a köhögése, vagy valami, akkor úgy szoktam mondani, hogy átmegyek a lány szobába, mert ott a lány szobába, ami a vendégszobánk, ilyenkor tényleg az van, hogy tudod, így hajnalig megy a tévé, tehát, hogy lakkozom a körmöm az ágyba, tehát hogy tiszta ilyen tinédzser leszek, de ez pár nap az egész. Nagyon nem szeretném a külön mm-hmm. hálószobát. 22 év után is igénylem, hogy ott legyen mellettem, hogy ott érezzem, hogy ott fekszik mellettem, együtt alszunk. Szóval nekem nincsenek ilyenek. Mm-hmm. Nem vagyok, én, nekem vannak olyan barátaim, akiknek ez baromi jól működik, hogy két tévé, két szoba, két fürdő, de az nem, nekem már azért kell az intimitáshoz az, hogy mi együtt szundézzunk.
Igen. És egyébként rájövünk egy csomó dologra, tehát mi például Attival 2,5 év után költöztünk össze, és végre végig tudtunk nézni sorozatokat, tudod, amiben ja. úgy belecsúszol hajnalig is, meg akár pár napon keresztül nézed, mondjuk egy Trónok harca egy hét a 8 évaddal, és akkor viszont meg pont azon kellett elgondolkodnunk, hogy oké, jelöljünk ki randi napot, hogy mi van akkor, amikor elmegyünk otthonról. Úgyhogy hozott szint az életünkben, meg változás is az, hogy összeköltöztünk.
Várjatok, tele van a stúdiónk tinikkel, vagy majdnem tinikkel, fiatalokkal. Meséljenek ők is arról, hogy mi igen. ez az összeköltözés, bizarr. Mert itt mi mondjuk a boomer dumánkat.
Mondjuk itt a külön alvás, meg minden,
fiókokat.
Nézzük. Bence?
Tudok hozzátok kapcsolódni. Tehát, hogy...
Nem amit költözhetsz hozzánk.
Hallom, Andéknál van egy vendégszoba, nem lehet kidérelni.
Jöhet, a fiam lehet.
Nálunk is van.
Na, hát akkor lesz
úgy
nekem
alvó. Úgy is mondtam, hogy örökbe akarnak fogadni, hát most akkor nyíl beütjük.
Nálunk ez annó úgy alakult, hogy igazából mind a ketten ugye vidéki gyermekek vagyunk, tehát amikor mi fölkerültünk Budapestre egyetemi tanulmányaink miatt, akkor nyilván adódott a dolog, hogy hát akkor költözzünk össze, hát most minek lakjunk két helyen. És akkor igazából jött maga ez az ötlet, hogy hát akkor költözzünk, ez össze, hát nincs ezzel volt, semmi gond. Ez kérlek szépen 8 kerek évvel ezelőtt.
Boomer, hát akkor 10 évesek voltatok, nem?
Hát 18 pontosan. Aha. Ő már 19. Ha. De így van, tehát ez 10 éves korunkban, és akkor kicsit hasonlóan, mint ahogy Andi, mi nem összeszatyroztunk, hanem összeládáztunk, tehát ilyen nem 30-as rekeszekbe összepakoltuk az életünket, fölhoztuk Budapestre, és aludtunk a földön. Aztán aludtunk egy matracon. Aztán aludtunk az ágyban
de
végre.
De milyen romantikus.
Ugyanez volt nálunk.
Igen.
Az első akkor ágy megérkezése az egy örömünnep volt, hogy mi ágyon fogunk aludni. Hát fél éve összetolt matracokon alszunk, ami ráadásul csúszott, mint az állat, és mindig az volt, hogy így megpróbáltuk összefogni a két matracot, de hagyjuk.
Na, de és mi a helyzet akkor, amikor az egyik fél, akinek van bármiféle lakhatása, a szülőnél lakik a Mama Hotelben? Tehát ti oda no mennétek way egyébként?
Hát azt én nem tartom összeköltözésnek.
Az nem,
azt nem, én odaköltözésnek tartom. Ja, mert értem, azt a házat nem ő tartja fönn. Én nekem az az összeköltözés, ha együtt a közös teherviselés. Ami azt jelenti, hogy nem
hát valaki... attól még legombolhatnak téged, hogy szállj be a rezsibe.
Nem úgy, értem, de ott nem te vagy a főnök, érted? Tehát, aha, hogy ott anya hogy a főnök, meg persze, mert aha, akkor nem te szabályozod, hogy ez a bögre itt nincs jó helyen, hanem azt mondod, hogy ez is egy nagyon fontos, ugye, rögtön itt ez akkor már belecsaphatunk ebbe a részébe is, hogy amikor valaki összeköltözik, mert nem tud a másik helyet lenni, akkor nagyon fontos megfontolni azért, hogy mennyire tudok alkalmazkodni a másiknak a bolondériájához. Mikor az közbe fog kiderülni, hogy majd ő nem úgy szereti, vagy így szereti, vagy például állandóan megigazítja a függöny, mint én, erre Gábor nagyon allergiás. Fordítva teszi a WC papírt a helyére, ha megőrülök, akkor megfordítom. Tehát, hogy így élünk. De ezek ilyen apróságok, de vannak ettől nagyobb dolgok is, amik bajt okozhatnak. Meg kell fontolni ezeket szerintem, hogy az ember mit vállal be az összeköltözéssel. De veszélyes is
de
tud
ez
lenni.
Határhúzás, tehát hogyha egy garázsnyi hely van, akkor meg kell beszélni, hogy kiáll oda be, nem?
Pontosan.
Ja.
Tehát, hogyha szerelmes vagy, akkor bármi.
Bár az elején még, de aztán jobb ezt rendezni előre.
Ezt amikor hajnalba kaparod a jeget?
Igen.
Akkor kitúrod a garázsba.
Igen.
Tényleg?
Igen.
Na, de tényleg még visszatérve a fiatalabb generációra, ahol ez a Mama Hotel abszolút működik, ott hogy oldják meg egyébként ezek a fiatalok az együtt, hogy mondjam, a kipróbálását annak, hogy milyen együtt élni a másikkal.
Én azt gondolom, hogy a fiatalok nagy bajban vannak alapvetően. Tehát ha mondjuk tényleg valaki olyan családból származik, hogy nincs mondjuk egy olyan közös otthona egyik félnek se, ahova ők tudnának menni, legyen az mondjuk egy hátsó lakrész az udvarban, legyen az egy olyan lakás, ahova ők oda tudnak mondjuk költözni, akkor a mai ingatlan helyzetben szerintem ez egy óriási dilemma, hogy úgy adj ki 200 plusz rezsit legalább, hogy azt valahogy kitermeld, és ne a hó végén már hazafelé kuncsorog, hogy kéne egy kicsit, mert hogy már 3 napja a zsíros kenyér megy, az is kicsit száradtan. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan felelőtlenül beleugranak. Tehát én legalábbis ezt látom a környezetemben, a mai 18 pluszosok, és mondjuk a 18 és 30 év közötti fiatalok.
Ők ja, a persze, fiatalok.
Ezek a mai fiatalok.
Úgy értve, hogy akikkel úgymond nekem van kapcsolódásom, vagy valamiféle fajta kommunikáció van köztünk, hogy ők tényleg totál felelőtlenül beleugranak ebbe, jó, hát akkor kiveszünk egy lakást, tök jó, és akkor a harmadik...
Nem tudnak matekolni,
és a harmadik, igen, és a harmadik hónapban ott vannak, hogy 3 hónapja nem eszem, mert a lakbért ki akarom termelni, de akkor közben, ha kitermelem a lakbért, akkor semmi nem marad a fizetésemből, akkor lehet, hogy kisebb lakást kéne keresni, de akkor ott vagyunk, hogy egy 20 négyzetméteres gyűszűben alszunk egymáson konkrétan.
Nem olyan nagy baj az néha.
A szerelem elején.
Igen.
Na de 8 év után, tudod.
Képzeljétek el, hogy egy angol tanulmány szerint a legtöbb összeköltözésnek az az oka, ugye az anyagi megfontolás, amit mi is említünk, tehát ez szerintem magyar viszonylatban is így van, hogy tudnánk többet spórolni, ha ketten együtt lakunk, akkor ugye feleződik a lakbér, az a közös teherviselés, stb. Viszont ezeknek a kapcsolatoknak, amik kifejezetten azért vannak, mert anyagilag, egyszer csak el lakótársiasodik a kapcsolat, mert egyszer csak ugye csak az arról fog szólni, amit a Bence is mondott, csak erről fog szólni, és a tanulmány be is bizonyítja egyébként, hogy ez így van. Tehát mielőtt belevágunk az összeköltözésbe, ezeket mind végig kell gondolni, hogy veszélyezteti a kapcsolatunkat az, hogy akkor most egyik pillanatra a másikra valakivel azt a kiflit meg kell osztani. Tehát nincs mese.
Hát meg ott már, hogy mondjam nektek, tehát, hogy egy kapcsolatnak meg kell érnie arra a szintre, hogy már együtt éljetek. Most gondold el egy kis lakásban, amikor ott van a fürdőszoba, te bemész a fürdőszobába, ott hangok vannak, ott minden más van, tehát hogy ahhoz már kell egy bizony... Miért röhögtök?
Igen, de
kell egy bizonyos elköteleződés már, hogy te ezt akarod hallani, tudod-e, be tudod-e fogadni, szereted-e annyira a másikat, hogy úgy mindenestül szereted, hogy ez sem probléma, mert ez az élet része nyilván.
Igen, de közben lakva ismerszik meg az ember, tehát gyakorlatilag, hogyha szépen lassan, tényleg fiókról fiókra szivárok be az életedbe, gyakorlatilag tudod, hogy mi fog történni aznap veled, amikor oda is költözik. Tehát nem egy egyik napról a másik napra ismeretlen állapottal szembesülsz.
Te akkor ez a fiókról fiókra lány vagy?
Ez voltam, nem ez vagyok már, de tény, hogy azért szerintem jó, hogy néha itt együtt alszunk, kipróbáljuk, egy hétvégét együtt töltünk, egy hetet együtt töltünk, egy hónapot, aztán utána költözünk, mint az, hogy oda költözik minden estül, földob, fölad minden, és aztán kiderül, hogy
borzasztóan,
meg...
Nekünk végtelenül egyszerű volt ez, és ebben nagyon szerencsés vagyok. Nagyon sok mindenben nagyon szerencsés vagyok, ha van szerencse, bár azt hiszem, hogy a Jóisten küldte, de hogy tényleg ott álltunk mind a ketten, ugyanazokat gondoltuk erről az összeköltözésről, tehát nem voltak konfliktusaink ebből, hanem olyan simán ment minden, mert egyformán gondolkodtunk, megbeszéltük, mindent kommunikáltunk egymás között, hogy ez így van, ez úgy van, hogy én így szeretném, úgy szeretném, és így idomultunk. Én ugye fészekrakó vagyok, bárhova oda költöztünk, Gábor elment dolgozni, délután hazajött, és azt mondta, hogy ez nem az a lakás, mert én már így, egy kicsit arrébb tolom, ezt egy kicsit
megérem.
De komoly, volt olyan, amikor egyszer csak így kifestettem a konyhát délután, mert találtam festéket, szóval, hogy ilyenekben én abszolút így benne voltam, és valahogy nekünk mi vagy a korunk is nagyon egyezett, tehát hogy nálunk köztünk másfél év van, egyforma élethelyzetben voltunk, egyforma anyagi helyzetben, igen. Az okozta a legjobb dolgot velünk, mert együtt nőttünk fel ehhez a feladathoz. Egyformán rontottunk el dolgokat, egyformán adósodtunk el a szüleink felé, mert nem tudtuk kifizetni az albérletet, mert nem tudtuk kezelni a pénzt, egyformán jöttünk rá, hogy mik a prioritások, hogy kell rendet tartani, Én egy kollégiumból jöttem ki, Gábor pedig otthonról a Mama Hotelből, vagyis hát Papa Hotelből az ő esetében, de hát, hogy így minden ott volt adott, és most egyszerűen nekünk kellett előteremteni dolgokat, mint a hűtőtartalma, a villanyszámla, a gázszámla, stb.
Hát, hogy vegyünk egy krumplinyomót, vagy
ne? Bizony, az egy közös, most nem az volt, hogy oda nyúlok, és hanem az volt, hogy akkor azt most megvesszük, vagy nem veszük. Jó ez a szín, vagy nem jó ez nekem, például meg kell szokni, én nagy egoista őrült vagyok, így, nem levéletlenül lettem színész, de hogy így nagyon meg el is voltam kényeztetve, szóval volt velem baj, de hogy így meg kellett tanulnom például alkalmazkodni, ezt Gábor mellett tanultam meg. Tehát szerintem, aki összeköltözik most valakivel, és az előtt áll, akkor az mindent vegyen végig szépen lassan, hogy mi várható majd velük. Most tudom, hogy nagy a szerelem, én is nagyon szerelmes voltam, és mindent bevállaltam, jól tettem, de ez sajnos a tanulmányok szerint és a felmérések szerint ez
a nagy számok törvénye
alapján ez nagyon kevés, akinek
nagyon
ez
kevés.
Így bejön.
Hát meg amikor összeköltöztünk már, akkor is kell elég tudatosság bennünk, és rengeteg kommunikáció, hogy ne az legyen, hogy egy hét után COVID összecucolok és megyek tovább. Uh-huh. Szóval szerintem ez nagyon komoly munka.
Messengeren írta nekünk Tomi egyébként, hogy én 3 hete költöztem össze a párommal, és a karjaimban vittem át a küszöbön.
Wow! Oh. Gábor megizzadt volna engem át
viszont. Tomi, köszönjük szépen!
Kis gerincsérvet azért kapott volna Tomi, ha engem kap fel.
Szóljatok hozzá egész nap a témáinkhoz, akár messenger üzenet formájában is, mert hogy értékes nyereményeket adunk, 20 000 forint értékű napi nyereményünk van, és aztán holnap még egy 50-essel megfejeljük mindezt majd, amiben étrendkiegészítő vitaminok, meg mindenféle szépségápolási cuccok is vannak. Szóval nagyon fontos ennél az összeköltözés témánál, gondoljátok át, ne ugorjatok bele felelőtlenül, de nagyon jó tanulási folyamat is lehet, és tényleg igaz az a mondás, hogy lakva ismerszik meg az ember, úgyhogy azért bátorság,
bátor, hogy mondjuk. Bátornak kell lenni.
Na, a következő óra témája már itt nálunk a Manna FM-en a bakancslista kérdése lesz.
Milyen bakancslisták vannak, nektek milyenek vannak, egyáltalán miért kell bakancslista, mi szerepeljen a bakancslistán. Szóval rengeteg bakancslista van, ami szerintem teljesen értelmetlen, de majd erről is fogunk beszélgetni. Úgyhogy 8 óra után ezt is eláruljuk, hogy nekünk mi van a bakancslistánkon.
Ígyünk együtt egy jó kávét.
Az jó lesz. Kávézzunk.
Valódi nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.